A Kossuth Rádió műsorát hallják.
Európai idő.
Szokatlan lépés. Svédország beavatkozik az Európai Bizottság oldalán a külföldről támogatott civil szervezetekre vonatkozó jogszabály miatt Magyarország ellen indított perben. Vissza a határról. Nem léphetnek be Németország területére mától azok a menekültek, akiket Spanyolországban már nyilvántartásba vettek. Egység vagy megosztottság? A jövő évi uniós parlamenti választásokra készülnek a jobboldali erők. Fokozott védelem, kibertámadások és az interneten terjesztett álhírek fenyegetik a jövő évi európai parlamenti választás kampányának tisztaságát. Ezek az Európai Idő főbb témái. Most következzenek a részletek, Gungor László vagyok. Svédország beavatkozik az Európai Bizottság oldalán a külföldről támogatott civil szervezetekre vonatkozó jogszabály miatt Magyarország ellen indított perben az Európai Bíróságon, jelentette be a héten a stockholmi kormány. A svéd politikai vezetés köztudott a migránspárti, a saját országát már elárasztotta migránsokkal. A magyar kormány viszont ezt továbbra sem akarja, reagált a bejelentésre Völner Pál, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára. Nárai Balázs, Balsai István nemzetközi jogásszal beszélgetett a kialakult helyzetről.
Az ügynek a hivatalos tárgyalása még nem kezdődött meg. Az Európai Bíróság honlapján egyelőre csak a keresetnek a rövid összefoglalását lehet megtalálni. Hivatalosan még nem tekinthető beavatkozó félnek a svéd kormány. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés az lehetővé teszi azt, hogy ne csak az Európai Bizottság forduljon az Európai Unió bíróságához, amennyiben a megítélése szerint egy tagállam valamilyen Európai Uniós szerződésből eredő kötelezettségét nem teljesítette, hanem ezt bármely tagállam számára is biztosítja. Tehát bármelyik EU tagállam, bármelyik másik EU tagállammal szemben ilyen alapon az Európai Unió bíróságához fordulhat. Ki kell emelni, hogy minden nemzeti perjog is biztosítja azt a lehetőséget, hogyha van egy peres eljárás, akkor ha valaki a felperes pernyertességének az érdekét előkívánja mozdítani, és egyébként jogi érdeke is fűződik a pernyertességhez, akkor ebben a beavatkozói pozícióban a perben részt vegyen.
Svédország ebben az esetben, hogyha a szerepeket tekintjük, akkor felperessé válik szintén?
Ezt azért nem lehet még jelen pillanatban megítélni, mert egyelőre csak sajtónyilatkozatok láttak napvilágot, tehát akár lehetősége van Svédországnak önálló keresetet is előterjesztenie, de az csak az Európai Bizottság előtti eljárás lefolytatása után lehetséges, vagy lehetősége van beavatkozóként is fellépni. A sajtónyilatkozatok alapján minden valószínűség szerint itt ez utóbbiról lesz szó. Azt nem lehet jelenleg tudni, hogy milyen olyan érveket tudnának előadni a svéd kormány részéről, amelyek erősíteni tudnák, vagy megalapozottabbá tudnák tenni az Európai Bizottságnak a jogi álláspontját. Minden bizonnyal egyébként annak van jelentősége, de ez inkább politikai, hogy egy másik tagállam is csatlakozik az Európai Bizottságnak a jogi álláspontjához, és ezt nem csak nyilatkozatok szintjén teszi, hanem formálisan az eljárásban résztvevő félként is.
Hát igen, ez egy kérdés, hogy vajon az Európai Bizottság jogi segítségre szorul, vagy inkább ebben az értelemben politikai segítségre, hogy az álláspontját egy tagállam megtámogassa.
Amikor az Európai Bizottság benyújtotta a keresetet Magyarországgal szemben, akkor értelemszerűen nem tudhatta, hogy majd később bármelyik tagállam mellé fog-e vajon állni. Ebből pedig az következik, hogy olyan módon terjesztették elő a jogi érveiket, hogy az külön más tagállami megtámogatásra ne szoruljon. Mivel egy ilyen kötelezettségszegési eljárást minden esetben az Európai Bizottság szokott megindítani, ezért értelemszerűen neki van meg az az apparátusa ehhez, ami alapján ezeket az érveket elő tudják terjeszteni. Túl sok jogi segítséget a svéd kormánytól szerintem érdemben az Európai Bizottság sem vár.
Ha megfordítjuk, akkor ez talán a gyakoribb eset, hogy tagállam a másik tagállam oldalán száll be egy perbe, tehát ebben az esetben lehet akár olyan tagállam, amely Magyarország oldalán száll be ebbe a jogi vitába, hogyha az Európai Bizottság az összes tagállamot kell, hogy képviselje, akkor ott pedig már önellentmondásba fut bele ez az egész kérdés.
Természetesen arra is lehetőség van, hogy más tagállam pedig Magyarország Magyarország érdekében avatkozzon be, és Magyarországot segítse különböző jogi természetű érvekkel ebben a jogvitában. Erre, bár ott Magyarország volt a felperes, példa az úgynevezett kvóta ügy, ahol több Európai Uniós tagállam pedig Magyarország mellett szállt síkra az Európai Bíróság előtt.
És akkor ebben a vitában vajon most mire lehet számítani, tehát mik a következő lépések? Tehát Svédország megfogalmazza az álláspontját, és onnantól kezdve egyébként azon az úton megy tovább az eljárás, ahogy az egy kötelezettségszegési eljárás esetében folyik, amely a bíróság elé kerül.
Svédország a bírósági eljárásban a bírósági eljárásrend alapján kötve van, hogy milyen indítványokat, jogi érveket milyen sorrendben tud előterjeszteni. Nyilvánvalóan lesz ennek egy politikai, diplomáciai vetülete is, ahol a svéd kormány felhasználva azt a pozícióját vagy érintettségét, hogy ebben az ügyben beavatkozó félként vesz részt.
Bajorországban megnyitották az első új típusú menekültügyi befogadó központokat. Az eddig kisebb, a helyi közösségek életébe beágyazva működtetett szállásokra épülő decentralizált rendszer helyett néhány nagyobb központi állomáson helyezik el az érkezőket, akik addig maradhatnak itt, amíg elbírálják az ügyüket. Mától a német határól visszafordíthatják Spanyolországba azokat is, akiket ott már nyilvántartásba vettek. Berlin hasonló megállapodást szeretne kötni az olasz és a görög kormánnyal is, viszont ez nem lesz könnyű. A vonalban Wolf Nagy Tünde.
Viszonylag kevés embert érint, hiszen vannak azért kivételek, például kiskorúakat nem lehet visszaküldeni a német határól Spanyolországba, így aztán elég kevés menekültet érint. Hasonló megállapodásra van szükség Olaszországgal és Görögországgal is, és ez már bizony keményebb dió, ugyanis Spanyolország nem támasztott feltételeket cserébe, hogy visszaküldjék a menekülteket hozzájuk, viszont Olaszországnak és Görögországnak igenis lesznek feltételei, hogy Németország menekült kontingenseket vegyen át, ami azt jelenteni, hogy úgy mondjam, ott vannak, ahol a part szakadt. Elküldenek ugyan néhány menekültet, de akár többet vissza is fogadnak cserébe. Persze, hogy ez a megállapodás nem áll Németország érdekében.
Annál is inkább nehéz lesz ezt a megállapodást az említett két országgal tető alá hozni, hiszen az ott tartózkodó menekültek többsége, ha nem valamennyi, Németországot célozta meg, oda szeretne eljutni.
Görögországgal talán még egy halvány esély van rá, hogy valamilyen fajta megállapodást lehet kötni, de ebben a pillanatban Olaszország nem különösebben tűnik hajlandónak arra, hogy újabb menekülteket vegyen át Németországtól. Tömegekről van szó, hiszen valóban, ahogyan te is mondtad, ebből a két országból igazából mindannyian tovább szeretnének utazni Németországba, és Németországban szeretnének menekült státuszt kapni.
Tudjuk, hogy Rómában két és fél hónapja új kormány van, határozottan lépnek fel a migráció ellen, ismerjük Angela Merkel politikáját is, erről többször is beszéltél az Európai Időben. Merkelnek milyen a viszonya az olasz vezetéssel?
Rendkívül sok fejfájást okozott az elmúlt hetekben, hónapokban Olaszország. Ha csak ennél a megállapodásnál maradunk, Horst Seehofer egy ideje próbálkozik ezzel az olasz-német bilaterális megállapodással, de elég kevés esély van rá, hogy ezt tető alá lehessen hozni, illetve a német elképzelések, szigorítások kapcsán is azért az olasz álláspont igen egyértelmű, és egyáltalán nem a német érdekeknek megfelelő.
Jövő év májusában lesznek az európai parlamenti választások. Mire számíthat az európai jobboldal? Erősödik vagy megosztottá válik-e ez az erő? Nárai Balázs a Századvég kutatási igazgatóját, Szabó Dávidot kérdezte erről.
Semmiképpen sem lehet egységes európai jobboldalról beszélni. De egy más kérdés, hogy akiket jobboldalinak tartunk, középre tartozókat, mert nem tartom jobboldalinak. Fontos határvonal van azok között, akik a nemzetek Európájában hisznek, nem ülnek fel egyfajta progresszió vonatra. A progresszív gondolkodás az nem a jobboldalnak a sajátja elsősorban. Őket tartom jobboldalinak. Éppen azért például az Európai Néppártnak a bal szárnyát, vagy a centrista szárnyát európai baloldalhoz sorolnám. Ez ki is ütközik egyébként abban a kérdésben is, hogy milyen formációban induljanak a jobboldali pártok 2019-ben a választáson.
Egyenlőségi eltehető a konzervativizmus, a konzervatívok és a jobb oldal közé?
Egyenlőséggel semmiképpen sem tehető. A konzervativizmus Európán belül a nemzeti hagyomány, tehát a nemzeti keretekhez való ragaszkodás, és a kulturális identitásnak a megélése, de az európai konzervatívoknak nagyon erősen európai civilizációt meghatározó értékekben gyökerezik a lába, ezek pedig ugye a görög filozófia, a római jog és az államszervezési modell, aztán később ugye a zsidó hagyomány és a keresztény hagyomány, így együtt. Aki Európában jobboldali, az ezen a talajon el, de nem minden konzervatív jobboldali, nem minden jobboldali konzervatív.
Közelgő európai parlamenti választások tényleg ezt a fajta mozgást, a politikai paletta, mondjuk így akkor jobb oldalát Európában, miképpen mozgatják, miképpen alakítják azok a viták, amelyek szólnak Európában, akár legyen az migráció, gazdasági kormányzás, vagy éppen az integráció elmélyülése.
Ez egy nagyon fontos választás lesz 2019-ben. Ennek megfelelően, mivel a tét viszonylag magas, ezért nagyon sok dinamikát látunk, ugye, mind a bal, mind a jobb oldalon. A legfontosabb, hogy különböző rosszul kezelt válság jelenség miatt a regnáló centrum politikai erők, a néppárt, az európai néppárt és az európai szocialisták is, de az egy baloldalt, a liberálisokat is ide sorolhatjuk, ők jelentősen teret fognak veszíteni, különböző felemelkedő, új típusú jobboldali, új típusú baloldali, egyszerűen be nem sorolható valamiféle populista vagy populistának nevezett mozgalmaknak a javára. Éppen ezért mindenki azon gondolkozik, hogy ezt a térvesztést hogy lehet meggátolni. Például ugye a magyar miniszterelnöknek van egy víziója ezzel kapcsolatban, az európai jobboldalnak, jobb középnek, ezt is szoktuk mondani, muszáj visszatalálniuk a konzervatív keresztény értékekhez, nagyobb önbizalommal megfogalmazni ezeket az értékeket és a célokat is az európai választók felé. Míg mások éppen abban látják, korábban így volt a német kereszténydemokrata unió is, hogy középre kell húzódni, ez egy régi fajta, nagyon-nagyon jó működő stratégia volt. A bizonytalan szavazók meggyőzésére mindig a nagy átlaghoz közelítsünk, a medián szavazóhoz közelítsünk. Európában egy polarizált, megosztott politikai térképet látunk. Ennek megfelelően most a középre húzódás szerintem nem jó stratégia, hanem mindenki igyekszik arra törekedni, hogy lehetőleg határozottabban fogalmazza meg a saját identitását. A kérdés az, hogy az Európai Néppárttól jobbra létrejön-e egy hasonlóan erős, meghatározó formáció.
Aki a centrumba húzódott, az már nem nagyon tekinthető jobboldalinak. Hogyha ezt pártokra lebontjuk, akkor hol találjuk a jobboldali pártokat, vagy a néppárton belül húzódik ma ez a törésvonal, aki a centrumba húzódik, de nem tekinthető jobboldalinak, és van azért a néppárton belül az, aki megmaradt mondjuk így a jobboldalon.
A néppárton belül húzódik igazából ez a törésvonal. A néppártnak, ahogy mondtam, a bal szárnya szerintem már nem jobboldali. Ezzel együtt ugye azt lehet látni, hogy azért Kelet-Közép-Európában, Magyarországon, Szlovéniában, Ausztriában, többek között, Olaszországban is a néppárt tagpártjai, azok alapvetően markáns jobboldali politikát visznek. Ennek megfelelően az a kérdés tényleg, hogy nagyobból egy család milyen szeretet tud kihasítani magának a 2019-es Európai Parlamentből, hogyha ez megtörténik, akkor van-e arra lehetőség, hogy létrejön egy olyan érték és érdekalapú koalíció gyakorlatilag, amelyik Európa határainak a védelmére, gazdasági versenyképességének a javítására szövetkezik gyakorlatilag a választókért. És hogyha ez létrejön, akkor azt mondhatjuk, hogy Európában valamit történik a jobb oldalon. Ezzel szemben az történik majd, hogy a néppárt vagy szakad, vagy törik, vagy hasad, és összeáll a baloldallal, és igazából egy kulturálisan baloldali koalíció fogja meghatározni az európai döntéshozatalt elsősorban, akkor pedig ugyanazt a jelenséget tapasztaljuk majd, mint amit például Németországban, akkor pedig arra számíthatunk, hogy a markáns a jobboldali erők majd a következő ciklusra fognak annyira megerősödni, ugyanígy a markánsan baloldali erők is.
Kibertámadások, az interneten terjesztett álhírek és félrevezető információk fenyegetik a 2019-es európai parlamenti választás kampányának tisztaságát, figyelmeztetett az Európai Bizottság. Nem alaptalan a félelem, hogy a testület összefogva a tagállamokkal fokozza védelmi erőfeszítéseit. Nagy a Keleti Artúr, az Informatikai Biztonság Napja főszervezője.
Teljesen nyilvánvaló, hogy ilyen támadások, manipulációs kísérletek azok zajlanak és zajlani is fognak. Az amerikai elnök választás, a Brexit, ugye a Cambridge Analytica botrány. Ez nyilvánvalóvá tette, hogy igen, ez a tevékenység zajlik. Sőt, a legutóbbi szenátusi meghallgatáson gyakorlatilag az derült ki, hogy az a csoport, akit az amerikaiak felelőssé tesznek a választás befolyásolásáért, ez 2011 óta különböző események befolyásolásában részt vesz, és itt sok százer embert, több millió embert feltétlenül sikeresen formálták a véleményüket, úgyhogy ez egy teljesen valós veszély, amivel most foglalkoznunk kell.
Tették ezt a véleményformálást úgy, hogy az érintettek, ez a több százezer ember, a felhasználók gyakorlatilag ezt észre sem vették.
Hiszen az ő fogyasztási szokásaikba illeszkedő, annak megfelelő tartalmakat, vagy ahhoz hasonló tartalmakat kaptak, amelyek az adott területen, az adott nyelven, az adott célcsoportnak megfelelően formált üzenetek voltak. Lehet látni, mérni, hogy hány millióan kattintottak rá mondjuk az amerikai patriotizmusra, vagy az amerikai veteránokkal foglalkozó, tematizáló témákra, amelyekről most már utólag látható, hogy ezek mind csoportos manipulációnak az eredményei voltak. Ráadásul még egy kicsit nehezedik a terep, mert nagyon sok ilyen tartalom ugye nem egy valamilyen oldalra került elhelyezésre, hanem mondjuk a YouTube-on, esetleg valamelyik ismertebb oldalon megjelent cikknek a felhasználásával egy ilyen véleményformáló, véleménymanipuláló kampány, esetleg egy jól elkészített mím, egy jól elkészített fotó, tehát valóban a felhasználók, mi észre sem vesszük, hogy éppen a véleményünket formálja valaki valamilyen céllal.
Ráadásul az európai parlamenti választás jövő májusban azért nehéz kérdés, mert ugye 27 tagállamról van szó, különféle választási rendszerről, és egyszerre 27 országnak kellene a médiarendszert összehangolnia, megfelelő irányba befolyásolni ezeket a tartalmakat. Szóval rendkívül nehéz feladat.
Ráadásul, ahogy említette, ugye megfelelő irányba kellene a dolgokat állítani. Na de mi ez az irány? Ez itt az alapvető kérdés, ugye a szabadságjogokért küzdő újságírók, szakemberek csoportokban éppen azon gondolkodnak, meg azért kritizálják az EU-nak az ilyen irányú gondolatait és tevékenységét, mert nagyon nehéz megmondani, hogy mi a jó, mi az a standard, amit mindannyian elfogadunk. Hogyan definiáljuk például azt, hogy mi az, ami egy hamis hír, vagy egy manipulációs kísérletnek a paraméterei. Hol tudjuk ezt megfogni? Tehát ugye a Facebook maga is például ugye 20 ezer embert tervez fölvenni, akinek egy részét már fel is vette, akik csak ezzel a dologgal fognak foglalkozni, hogy egyes országokban, egyes népcsoportoknak az aktuális kultúrkörnyezetre meghatározzák, hogy itt ebben a kultúrkörnyezetben mi stimmel, vagy mi nem stimmel, mit fogadnak el, mit nem fogadnak el, és akkor ami ebből kilóg, ezt akár mesterséges intelligenciával, erről is szólnak hírek, mesterséges intelligenciával felismerhetik, ami komoly változás, és erre lehet szabályokat hozni. Jelenleg még pláne egy ilyen közeli választási eseményre, ez még egy meglehetősen indefinit, egy nem jól definiált, nem jól meghatározott fogalom. Erre most így hirtelen informatikusként azt kell mondjam, hogy algoritmust csinálni még nem nagyon tudunk.
Az Európai Bizottság is rendkívül bizonytalan. Ugye kiadott közleményükben az áll, hogy elvárja az üzemeltetőktől, hogy gondoskodjanak arról, most idézem a közleményt, hogy a közösségi médiát ne használhassa fel senki fegyverként a demokrácia ellen. Nesze semmi fog meg jól.
Igen, köszönjük szépen, mindenki gondoskodjon róla. Ez egy új helyzet egyáltalán a világban ma, hogy a közösségi média éppenséggel, vagy azok a fórumok, ahol ezek a beszélgetések zajlanak, ezek kezében pont emiatt igen komoly hatalom koncentrálódik, és az, hogy ők mit gondolnak jónak vagy rossznak, és hogyan határozzák meg azt, hogy kit zárnak ki a kommunikációból, az egy lényeges kérdés. Pont ezért lenne fontos az, hogy az Európai Unió, hogyha ebben lépni akar, akkor ennél sokkal többet tegyen. Mondja meg, hogy mit is szeretne pontosan, csak ez az, amit nehezen tudnak megmondani. Csak mondjak egy példát, amit szintén kritizálnak az Európai Unió eddigi ténykedésében nem teljesen elégedett szakértők, hogy például az, hogyha valaki tapasztal egy ilyen jelenséget, hogy őt éppen egy ilyen kampány részeként megpróbálja valaki manipulálni, és ezt nem vette észre mondjuk egy szolgáltató, vagy egy közösségi oldal üzemeltető, az hol tudja bejelenteni. Országonként akár eltérhet. Magyarországon például ugye az NMHH-nak a kéretlen leveleket be lehet jelenteni, de abban már nem vagyok teljesen biztos, hogy ilyen bejelentések tömegével, amit az előbb mondtam, mit tudnának kezdeni. De ez nyilvánvalóan nem feltétlen a nemzeti hatóságoknak lenne a feladata, ez lehet egy Európai Uniós szintű valami. Erre viszont ma még erre szolgáló bejelentő oldalak például csak angolul elérhetőek, ami szintén nem felel meg az Európai Unió általános többnyelvű filozófiájának. Messze vagyunk attól, hogy ezt rendbe tegyük, ezt a kérdést. Bár zárójelben megjegyzem, hogy mindig közelebb vagyunk hozzá, mint az Amerikai Egyesült Államok, ahol még csak most kezdik el összerakni, hogy hát ezt a dolgot ezt valahogy máshogy kellene csinálni. Nálunk például már legalább személyes adatok védelméről van megfelelő törvény, és a GDPR az akár ezen a területen is segíthet, hogyha éppen szükség van rá.
Eddig az idő sürget, július végéig kellett volna kidolgozni azt a magatartási kódexet, amely rögzíti a portálüzemeltetők feladatait, etikai lépéseit, de hát ezt az Európai Bizottság első olvasatban elvetette. Nem sok idő van már hátra.
Én azt látom, hogy két alapvető feladat áll előttünk. Az egyik az az, hogy az üzemeltetőknek sokkal többet kell investálnia abba, hogy ezt a kérdést kezeljék. Ezt már elkezdték többen. Az, hogy mennyire lehet ezt majd lokalizálni, például egy ilyen Európai Uniós választási környezetben mennyire lehet ezt 27 országra megtenni, ebben komoly kételjeim vannak. Azért látok reményt, hiszen azért ezek a közösségi oldal üzemeltetőket, a nagy technológiai óriások rengeteg pénzt keresnek, dollár 10 milliárdokat a hirdetési üzletből, úgyhogy nekik az, hogy jól profilozzanak, ne szennyezzék be a saját környezetüket, engedjék működni őket, nagyon fontos kérdés. A másik oldal pedig nyilván a törvényhozás, itt nagyobb bajok vannak. Biztos vagyok benne, hogy születnek majd döntések, de azt gondolom, hogy nem lehet jó döntést hozni. Pont azért, mert nem áll még rendelkezésre az általános jó definíciója a informatikai algoritmusokra átalakítva, de mindenképpen szükséges egy ilyen lépésnek a meghozatala. Én azt sejtem, hogy kicsit megcsúszva lesz egy közepes javaslat, amit majd mindenki megpróbál betartani.
Néhány nap alatt romlott meg és süllyedt mélypontra a viszony Horvátország és Szerbia között, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban sokat javult a kapcsolat a két ország között. A horvát hadsereg 1995-ös offenzívájára, a Vihar hadműveletre, a szakadár horvátországi szerbek legyőzésére emlékező ünnepségek váltották ki az egyre durvábbá váló vitát egy uniós tagállam és egy odakészülő ország között. Tóth Norbert nemzetközi jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, az Alapjogokért Központ kutatója úgy véli, hogy ennek tükrében Horvátország megakadályozhatja Szerbia uniós csatlakozását.
Teljes mértékben meg tudja akadályozni, bár jogi értelemben egyébként, tehát kétségünk ne legyen azt, hogy ilyen helyzetben a többi uniós tagállam részéről óriási politikai nyomás nehezedne Horvátországra, tárgyalóasztalhoz ültetni a két felet, több ponton is be tud tartani Horvátország Szerbiának, végső soron pedig, amikor ratifikálni kell majd a szerb csatlakozás szerződést, ami ugye persze nem készült még el, hiszen a csatlakozási tárgyalásokat sem zárták le. Majd, ha eljön ez a pillanat, akkor minden uniós tag állam ratifikációjára szükség lesz, tehát Horvátországra is. Amennyiben mondjuk Horvátország nem ratifikálja a szerb csatlakozási szerződést, akkor Szerbia nem tud az Európai Unió tagjává válni.
Nyilván ez még távolabb van, és rengeteg feltételt kell addig teljesíteni. Ebben a folyamatban Horvátország gátló tényezőként szerepelhet?
A fejezetekről és a csatlakozási tárgyalásról alapvetően az Európai Bizottságnak van döntő szerepe, tehát ők folytatják ezeket a tárgyalásokat, de be kell, hogy számoljanak a többi uniós intézménynek, köztük a tanács és az Európai Parlamentnek. Ugye a tanácsban Horvátország képviselettel rendelkezik, az Európai Parlamentben vannak horvát parlamenti képviselők, viszont ezzel a módszerrel jóval kevésbé tud érdemi befolyást gyakorolni, mint akkor, amikor kvázi vétójoga van egy tagállamnak, ez pedig az utolsó fázisa a csatlakozási folyamatnak. Egy picit hadd kanyarodjak vissza az ön első kérdésében feltett utalásra, ami arról szól, hogy lassan hegednek ezek a háborús sebek. Ugye augusztus 5-e Horvátországban nemzeti ünnep, 1995-ben foglalta vissza a Vihar hadművelet keretében a horvát hadsereg a Kliniszerb Krajina fővárosát, Knin városát, ami egy szerb többségű település volt akkor, sőt, hát a környéke is szerb többségű volt. A szerbek nagy része elmenekült a háború előtt, nagyjából 12%-a volt Horvátország lakosságának szerb nemzetiségű, jelenleg olyan 4-4,5%. Ebből is látszik, hogy kb. Kétharmada az elmenekült szerbeknek nem települhetett vissza Horvátország területére. Ez egy fájó seb egyébként szerb oldalról, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a 91-92 környékén, amikor kezdett kiépülni a Knin-szerb Krajina, ami egy el nem ismert állam volt, akkor nagyon sok horvát nemzetiségű személynek el kellett menekülnie a knini területekről, olyan 150-170 ezer ember, tehát oda-vissza vannak komoly sérelmek. És hogy mennyire nehéz ezeket a problémákat kezelni, egy példa az, hogy talán az általunk kevésbé ismert Dél-Amerikában, amikor a 19. század végén Chile háború vívott Bolívia és Perúval szemben, akkor Chile győzelmet aratott. És ugyanúgy, ahogy Horvátországban, Chilében is nemzeti ünnep csatának az emléknapja, és minden évben, amikor ezt megünneplik, feszültség keletkezik a szomszédos államokkal. De ez már több mint 130 évvel ezelőtt történt. Ehhez képest egy 23 éves eseményről beszélünk, ami ezen az alapon nem meglepő.
Ami az egyik oldalon nemzeti gyásznap, Belgrád részéről, Szerbia részéről, ugye a másik oldalon nemzeti ünnep augusztus 5-e. Ezek a sebek begyógyulhatnak, vagy ahogy a példa is szólt, 130 év távlatából mindig megmarad. A környező országoknak viszont a béke lenne az érdeke.
A két országon múlik az, hogy milyen gyorsan gyógyulnak be ezek a sebek. Horvátország és Szerbia a csatlakozási folyamat valamely pontján közösen létrehoznának olyan bizottságokat, amelyek elkezdenék objektív módon feldolgozni a délszláv háború horvátokat és szerveket közvetlenül érintő szakaszait, és valamilyen megnyugtató eredményre jutnának, olyan eredményre, amely egyik államot sem alázza meg, akkor nyilván sokkal könnyebb lenne már a politika szintjén feldolgozni ezeket a konfliktusokat, hát társadalmi szinten sokkal tovább. Tehát Szerbiában is, Horvátországban is a politikai elit egy jelentős része túl tudná tenni magát bizonyos konfliktusokon, de politikai szempontból nem érdeke. És emiatt időről időre a szerb, illetve a horvát társadalom tűzbehozása véget fölvetik ezeket a kérdéseket. De egyébként meggyőződésem, hogy ez a látszólag Horvátországnak szóló kijelentés, ami például Alekszandar Vučić szerb elnök is tett, ez valójában inkább Koszovónak szól, hiszen Koszovó és Szerbia kapcsán sokkal rosszabb a helyzet. A tűzi játék az most Horvátország körül zajlik, mint Szerbia és Horvátország között. A koszovói helyzet az ebben a pillanatban nagyon veszélyessé vált.
Ez volt az Európai Idő. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gunga László.